Sziasztok! Ez a Kiszálló a partizán függőségekkel, illetve kapcsolódó önismereti folyamatokkal foglalkozó podcastja. Én Böcskei Valás vagyok, felépülő alkoholbeteg addiktológiai konzultáns, és itt van már velem a stúdióban Marjai Kamilla. Szia, köszöntelek!
Szia, sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek.
Kamilla pszichopedagógus, addiktológiai konzultáns és képződő pszichológus, aki a társfüggőséggel, tehát a hozzátartozók és a társfüggőség viszonyával fogunk foglalkozni. Ugyanis az elmúlt adással megkezdtük azt a blokkot, ami ez az újabb, túlbeszélt, nem eléggé beszélt, sok közhely, sok reflexió kapcsolódó témához, mint a társfüggőséghez tapad, ugyanis, és akkor rögtön fordulok is hozzád, olyan könnyen érkezik meg a hétköznapi beszédben, kommentekben is, itt most kommentekből gyakran fogok ma kiindulni, lehet, hogy hát igen, mert te társfüggő vagy. Igen, mert azért vannak problémák, mert XY társfüggő. És amíg az alkoholbetegséget, vagy bármilyen más szerfüggőséget olyan könnyű az anyag által megragadni, annak a jelen valósága véget, a társfüggőséget, mint hogy egy kicsit könnyebb lenne odadobni egy kommentbe, mint valójában le is írni, hogy mely tüneteket tekintjük társfüggőnek, és honnantól, hát anélkül címkéznénk valakit, de tekinthet valaki saját magára, mint társfüggő. Segítesz ebbe a fogalmi kibontásban, hogy honnantól társfüggő a társfüggő?
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon sok tévhit kapcsolódik ehhez a fogalomhoz, és hogy valahogy a mindennapi szóhasználatban átalakult ennek a jelentése, mint ahogy rosszul használjuk általában az antiszociális jelzőt is, és akkor még sorolhatnám, de hogy valahogy a társfüggőség kifejezéssel is ugyanez történt, mert hogy leginkább akkor gondolunk társfüggőségre a szó szoros és legprecízebb értelmében, amikor van egy szenvedélybeteg fél, vagy egy bármilyen impulzuskontrollzavarban érintett fél, és mellette jelen van egy olyan társ, nem törvényszerűen partner, lehet más minőségben családtag, hozzátartozó, aki akár a legjobb szándékkal, vagy legalábbis tudattalanul, de szerephez jut a függőség lefolyásában. Akár olyan módon, hogy egyfajta ilyen megmentő szerepbe bújik, akár olyan módon, hogy folyamatosan dorgál, büntet, és inkább egy ilyen üldöző minőséget ölt magára, vagy bármilyen olyan módon, amivel a függőség fenntartásában szerephez tud jutni, és azt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem azzal állunk szemben, hogy valaki tudatosan a függőség fenntartására törekszik, egész egyszerűen fakadnak ebből olyan nehezen azonosítható nyerességek, vagy előnyök, amelyeket a hozzátartozó nem biztos, hogy néven tud nevezni, de mégiscsak megtapasztal. És hát ez az a kapcsolati rendszer, amiben tulajdonképpen egyik fél sem tud hosszú távon jól járni.
Nehezen azonosítható nyerességek. Mit ért tesz nehezen azonosítható nyerességek alatt? Rögtön azáltal, hogy nehezen azonosítható, honnan ismerszik fel a nyeresség mi voltja? És melyik oldalról ismerszik ez fel?
Hát mindkét oldalon megmutatkozik a nyeresség, vagy ez a fajta előny. A függő oldaláról például olyan módon, hogy nem kényszerül arra, hogy a saját felelősségével szembesülni kelljen. Nem kényszerül arra, hogy felnőtt szerepben tartósan jelen legyen, mert hogy ez az, amit akár pótlólagosan megtesz helyette a hozzátartozó. Ennek az iskola példája, amikor az alkoholfüggő társa felhívja az alkoholfüggő felettesét, főnökét, hogy ma azért nem tud a párom dolgozni menni, mert belázasodott, holott azzal a helyzettel állunk szemben, hogy teszem azt, másnapos az illető. Tehát, hogy ilyen módon kiretusálja a valóságot. Ennek ugye az a következménye, hogy a szenvedélybetegnek nem kell szembesülnie azzal a következménnyel, hogy ő tulajdonképpen lerőszegedéséből adódóan képtelen ellátni a feladatait. Ez például egy nyereség lehet a szenvedélybeteg oldalán. A hozzátartozó oldalán az a nyereség, hogy ő pótolhatatlanná válik, hogy ő egy olyan feladatot kapott kézbe, amelyet jó esetben nem kellene neki gyakorolni, vagy nem kellene neki ezt a feladatot cipelnie, de ilyen módon pótolhatatlanná válik, fontossá válik, de nyeresség lehet az is, hogy elkerülhető az intimitás ezáltal. Nyereség lehet az is, hogy a környezet részéről elismerést kap a hozzátartozó. Nyereség lehet az is, hogy önbizalomhoz jut azáltal, hogy ő képes segíteni, hogy ő megéli a saját hatékonyságát ebben a helyzetben.
Tehát a társfüggő adott esetben ilyen státuszerősítő pozícióba is kerülhet, magyarán, hogy alulértékeli a függőt, akár tudattalanul zajló folyamatban, és magát pedig felül tudja értékelni.
Igen, ez nagyon fontos, hogy a hatalom, az ilyesfajta módon megélhető hatalom is egy nyereség lehet, és hát azért azt látjuk, hogy tipikusan az ilyen párkapcsolatban a férfi-nő szimmetriája felbomlik. Mert hát sokkal inkább egy anya és egy óriás csecsemő áll egymással szemben.
Itt a hatalmat azáltal, hogy felbomlik, arra akartál utalni, hogy van egy tanult és a külső környezetbenből induló egyenlőtlenség férfi és nő között, ami egy ilyen függő helyzetben felborul, és ez az egyenlőtlenségnek a hatalmi pozíciójában a társfüggő kerül, az ott esetben jelesül nő.
Arra gondolok leginkább, és egyébként igen, a társfüggők nagy része nő, de nem kizárólag nők lehetnek társfüggők. Arra gondolok, hogy mondjuk egy többé-kevésbé egészséges párkapcsolatban azért egyenlőek a felek. Jó esetben egyenrangúak a felek, míg egy társfüggő kapcsolatban felbomlik ez az egyenlőség, és lesz egy ilyen úvó, vagy dorgáló, vagy felügyelő fél egy gyerekszerepben konzerválódott másik fél mellett. És ez sokkal inkább egy szülő-gyermek dinamika nagyon sok esetben.
Komment 2, kommentelékből 2. Az én környezetemben, az én párkapcsolatomban, az én közvetlen környezetemben nincsen szerhasználati zavarral küzdő, ergo én nem lehetek társfüggő. Ez az állítás igaz-e vagy sem?
Hát ez más típusú impulzus kontroll zavar kapcsán is kialakulhat, de most próbálok nagyon óvatosan fogalmazni, mert én azt is gondolom, hogy túlhasználjuk ezt a fogalmat, hogy társfüggőség. Aha. Tehát az a fajta szimbiotikus kapcsolódás, ami két ember között kialakulhat, és ami ellehetetleníti azt, hogy a felek önálló, alanyi jogon is képesek legyenek magukról gondolkodni, ez nem feltétlen társfüggőség. Ez lehet egy kötődési zavar, de nem feltétlenül társfüggőség. És azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy túlhasználjuk ezt a fogalmat, vagy nagyon kitágítjuk ennek a fogalomnak a határait.
Ebben egy picit merüljünk még el, hogy kötődési zavar, vagy társfüggőség, hogyan lehet ezt így most ebben a podcast stúdióban, szobában ilyen analitikusan a kettőt megkülönböztetni egymástól?
A kötődési zavar a társfüggőségnek általában velejárója, de nem feltétlenül társul azzal az asszisztáló szereppel, amit egy társfüggő felvesz a szenvedélybeteg fél mellett. Nem feltétlenül jár együtt azokkal a nagyon tipikus játszmákkal, amik megfigyelhetőek az addikcióban. De javarészt azért ez kéz a kézben jár. Már csak azért is, mert a társfüggőségben érintettek javarészt a származási családjukból hozzák azt a fajta hajtóerőt, ami az ilyesfajta párkapcsolatokat aztán a későbbiekben képes fenntartani.
Ugye hozzák, tehát akkor ennek is van egy ilyen a jelenből a múlt felé visszamutató útja, hogyha fel akarom ismerni, vagy a társfüggőt magamban. És hogy picit olyan erősen hangzik ez, amikor én is olvasom megjegyzésekben, szakmai, vagy csak a komment műfajban, hogy a két fél meghívja egymást. Ugye ebben valami fajta tudatosságot feltételezünk, hogy az egyik meghívja a másikat, tehát a szerhasználó meghívja a társfüggőségre hajlamosított tényezőkkel bírót, szemét, de valójában ezek nem meghívások, ugye, hanem így tudattalanul zajló folyamatok.
Én azt gondolom, hogy igen, inkább az utóbbiról van szó, hogy valahogy vagyunk mi, mint két ilyen puzzle darab, és illeszkedünk egymáshoz.
Miért illeszkedik ez a két puzzle egymáshoz? Milyen mintázatai vannak?
A társfüggő oldaláról szerintem jellemzően az, és akkor most egy kicsit nyitnék egy zárójelet, hogy számomra nagyon érdekes tapasztalás az, hogy amikor megérkezik hozzátartozói csoportra egy férfi vagy egy nő, aki egy párkapcsolatban él, egy szenvedélybeteggel, akkor nagyon sokszor ott érkezik meg a felismerés, hogy ja, de egyébként anyu per apu per nagypapa per nagymama is érintett volt valamilyen szerfüggőségben. Tehát, hogy történt egyfajta ilyen rátanulás arra, hogy hogyan lehet ebben a helyzetben, vagy ezzel a helyzettel sáfárkodni, vagy legalábbis túlélni egy ilyen helyzetet. És hogy az egy borzasztóan erős kiinduló pont, hogy honnan érkezünk, vagy mit tanulunk. Mit tanulunk a férfiról, mit tanulunk a nőről, mit tanulunk a kapcsolatokról. Lehet ennek ellenállni, lehet ellenazonosulni, de valahogy olyan ez, mint egy körzőnek a lerögzött hegye, amihez képest aztán tudatosan képesek vagyunk távolságokat kijelölni, amennyiben van erre rálátásunk. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és hogy igen, valahogy illeszkedik egymáshoz a két fél. Tehát az, aki nem tudja, vagy akár tudatosan ellenáll ennek a szerephívásnak, a megmentésnek, az autonómia feladásának, az egész egyszerűen kifarol egy ilyen kapcsolatból, és azért erre látunk példákat a mindennapokban. Tehát az egész egyszerűen ellenáll a kodependens szerepkörnek. Ebből nem lesz tartós párkapcsolat. Tartós párkapcsolat akkor lesz ebből, hogyha mindkét fél elfogadja a játékszabályokat.
Azt mondtad, hogy a rátanulás, és amennyi ebből elmondható, vagy megoszthatsz ezzel, hogy úgy érkeznek meg a hozzátartozói csoportba, hogy ott már reflektálva van a hozzátartozó szerhasználata, de az én családom normális család egyszerű mondatával, azt értem, hogy leíró mondatával érkeznek meg a kliensek egy jelentős része, tehát, hogy ott válik, ott kap fényt, hogy én itt reprodukálom, vagy reprodukálják a gyerekkorukat.
Valahogy így, igen. Tehát, hogy arról nem igazán gondolkodnak sok esetben a hozzátartozók, hogy mi volt sok-sok évvel ezelőtt a szülői házban. Vagy ez nem kerül összefüggésbe azzal, hogy mi történik a jelenben, hogy a jelen párkapcsolata miként alakul. Egész egyszerűen csak így hirtelen, mint egy ilyen gejzír feltör az a felismerés, hogy ez egyébként nem ismeretlen a számomra. Otthon valami nagyon hasonló zajlott. Otthon gyerekként nekem tulajdonképpen elképesztő nagy figyelmet kellett arra szentelni, hogy rendben legyenek a dolgok. Hogy gyerekként egy olyan felelősséget vállaltam magamra, ami egyébként nem hozzám tartozott volna, csak nem volt más, aki elviselje ezt a felelősséget. És aztán ezzel a nekifutással érkezik bele valaki egy párkapcsolatba, ahol a másik fél szintén szenvedélybeteg, akkor lényegében már hozott anyagból dolgozik. Tehát megvan az az eszköztára, amivel mondjuk egy aktív szenvedélybeteggel együtt lehet élni. Megvan az az eszköztára, hogy hogyan tudja az adott helyzetben villámhárítóként megoldani a krízist.
És még a gyerekkorban ezek a krízis megoldó képességek a túlélés szolgálták, hogyha valaki ellátja az édesanyja helyett a feladatokat, vagy folyamatosan úgy jár otthon, hogy abból ne legyen konfliktus probléma, és ott az neki gyerekként nagy energiákat, nagy tanulási energiákat igényel tőle. Felnőttként ezek ilyen könnyed automatizmusként mennek, hiszen hallgatva téged így előrántja ezeket a betanult válságmenedzseléseket, ami ott és akkor tehát a már tanult, könnyen előívható, majd én azt mondom, hogy érzelmi energiát keveset igénylő munkának tetszik. Vagy ez nem ennyire magától értetődő?
Én azt gondolom, hogy ebben az igazán torokszorító, hogy gyerekként nincs választásunk. Készen kapunk egy helyzetet, és abba próbálunk valahogy jól lenni. Többé-kevésbé jól lenni, meg többé-kevésbé elhinni azt, hogy ez egy élhető környezet a számunkra. És ennek az örökségét visszük magunkkal, felnőtt korba, amikor ugyan már van választásunk, de nem tudjuk azt, hogy mi mást választhatnánk, hiszen nincs rálátásunk. Ez nagyon sokszor elhangzik, mind hozzátartozók, mind szenvedélybetegek szájából, hogy tudom, hogy így nem lehet, de nem tudom, hogy hogyan lehet. És ennek a felismerése, ez valamilyen elképesztő erővel bír, de ugyanakkor félelmetes is. Tehát hogy ez nem egy működőképes forgatókönyv, ez nem egy fenntartható képlet, viszont fogalmam sincs arról, hogy hogyan másként lehetne.
Mert a megmentő, például az emgentő szerepet említetted az elején, hogy az az alapértelmezett, és minden más szerep az most kellene elsajátítanom, meg annyi kockázati környezetben. Mi az a pont akkor, ami mondjuk, van-e itt mélypont, beszélhetünk-e itt mélypontról, vagy mi az a forduló, egzisztenciális fordulópont, ahol megérkeznek hozzád, vagy megérkezik akár csak annak a felismeréséhez, hogy nem tudom, hogy hogyan kell, de már elmegyek segítségért. Tehát mi kell történni az, hogy a megmentő elfáradjon?
Szerintem abszolút létezik mélypont a hozzátartozó esetében is, de nem mindig ez a mélypont az, ami behívja a hozzátartozót a hozzátartozói csoportra. Szerintem nagyon sok esetben úgy érkezik meg a hozzátartozó, majdnem, hogy azt mondanám, hogy az esetek legnagyobb százalékában, hogy ő szeretne jól segíteni, és szeretne olyan stratégiákat elsajátítani, vagy olyan jó gyakorlatokat megtanulni, amin keresztül eredményesebben segíthet.
A megmentőség professzionalizálódásának szándékával.
Így van, így van. Tökélyre fejleszteni ezt, mert hogy nyilvánvalóan, legalábbis az ő gondolatmenete szerint, azért nem tud felépülni a társ, mert ő valamit nem jól csinál. Ez ugye egyetemen arra utal, hogy a felelősség az ő vállán nyugszik, egy olyan felelősség, ami eredendően nem hozzátartozik. Tehát szerintem nagyon sok esetben ez az indítatás, amikor egy hozzátartozó megérkezik hozzátartozói csoportra, és amikor nagyon röviden edukáljuk őt arról, hogy ez az, amiben nem tudjuk őt segíteni, akkor a hozzátartozók egy része egyébként hátraarccal kifordul a hozzátartozói csoportból, aztán van, aki ott marad, és van, aki visszatér egy ilyen antré után. De van mélypont, azt gondolom, a hozzátartozók esetében is, és ez nagyon-nagyon változó, csak úgy, mint a szenvedélybetegek esetében, hogy mi is pontosan ez a mélypont. Az, amikor a fél családi vagyont eladta a szenvedélybeteg, az, amikor elkésett egy fontos találkozóról, az, amikor megtapasztalja azt a hozzátartozó, hogy nem tud megbízni az illetőben, vagy sokadjára is megvezette őt. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy mi ez a mélypont, és hogy ezt meg lehet élni. Tehát, hogy szerintem az is egy ilyen fontos felismerés, hogy ez a harag, ez a kétségbeesés, ez egy legitim dolog, ez egy olyan érzés, ami megélhető, még a felkent megmentők részéről is.
A kétségbeesés az mire irányul jelen esetben?
Javarészt szerintem a tehetetlenségből adódik. És ez is egy nagyon fontos felismerés, hogy én kimerítettem ezt az eszköztárat. Én ezért tudom nagyon pártolni a hozzátartozói csoportokat, mert azt tapasztalom, hogy a hozzátartozók a saját példáik mentén tudják segíteni egymást. Nagyon sokszor egyfajta ilyen öniróniába torkollik a dolog, hogy lám-lám, mi mindent kipipálhattam már, mi mindent kipróbáltam, amit tulajdonképpen ki is kukázhatok, mert nem vezetett egyről a kettőre. És ebben van a hozzátartozók részéről egyfajta összekacsintás, vagy annak az élménye, hogy egy cipőben járunk. És hogyha igazolódik az, hogy az én valamilyen típusú megmentő akcióm nem sikeres, de a tiéd sem, akkor közösen már azt tudjuk mondani, hogy ezt valószínűleg elvethetjük.
A csoportok esetében, egy hozzátartozói csoport társfüggőség esetében különösen többnek, erősebbnek gondolod, mint az egyéni konzultációs folyamatot? Tehát ez az a hogy mondod, összekacsintás, hogy annyi teret és összekapcsolódás, meg ilyen közös büszkeség a nehézségben is ad, hogy itt, ha valahol, akkor itt a csoport dinamika sokkal többet jelenthet, mint mondjuk más típusú függőségekkel való segítői munkában. Vagy ezt csak most így túlhangosítottalak?
Ezt nem merném így kijelenteni, aha, de volt és van egyéni konzultációm hozzátartozóval. Nincs olyan alkalom, vagy nincs olyan eset, hogy ne javasolnám a hozzátartozói csoportot, mert amit a hozzátartozói csoport tud, azt én nem tudom. Nem tudom azokat a személyes élményeket megosztani, behozni, nem tudom azt a fajta együvé tartozást demonstrálni, amit egy hozzátartozói csoporton a másik fél megtehet. És szerintem az egy ilyen nagyon nagy ereje ezeknek a csoportoknak, hogy mindig ül ott valaki, aki még nem elkötelezett, aki még ezt a megmentő gúnyát viseli, és mindig ül ott valaki, aki már kitaposta ezt az utat, vagy uh-huh, aki már sok mindent kipróbált és elvetett, míg más dolgokat kipróbált és működtet. Uh-huh. Úgyhogy ez a fajta ilyen, nem is tudom, előny, amivel ezek a tapasztalt hozzátartozók hozzá tudnak járulni a hozzátartozói csoporthoz, az nem biztos, hogy egy kétszemélyes konzultációban is benne uh-huh, foglaltatik.
Komment 3, hogy sokkal könnyebb a valamely szertől megszabadulni, hiszen a szerhez nem fűződnek olyan személyes érzések, amik egy emberhez az emberi mi voltunkból adódóan fakadnak. Tehát, hogy igen, a kábítószer és az alkohol kapcsán is bejönnek olyan érzések, amelyek összekapcsolnak, ami miatt valakinek erre szüksége van. De amikor egy ember van a másik oldalon, ott minden kapcsolódási problematika az hatványozódik, erősödik, nehezebb egy emberre nemet mondani, mint egy korsós sörre. És hogy ez igaz ez, hogy ezért nehezebb a társfüggőségbe való gyógyulás, mert ott ez a másiknak a magára hagyása. Hogyha magamat választom, akkor valaki ott magára lesz hagyva. Amikor valaki azt mondja, hogy az alkoholt helyett magat választom, akkor csak egy alkoholt hagyja ott. Itt viszont úgy bekapcsol az, hogy mégiscsak közösségi lények vagyunk, akik adnak és kapunk a másiktól, és hogy így az a feltételezés lehet egy ilyen komment mögött, hogy ez könnyebben visszarántja az embert, vagy nagyon nehezen indítja el az első lépésekbe.
Ez a típusú komment, ez egy igazi csemege. Már csak azért is, mert szerintem minden tagmondata cáfolható. Az is, hogy a szerfüggő ne tudna úgy kötődni a szerhez, mint egy személyhez. Ha most kutatnék valamit, akkor ez valószínűleg a szerfüggők narratívája lenne, és az, hogy hogyan történik a megszemélyesítés a szer irányába. Annyiszor hallom, hogy olyan, mint a szerelem. Szép irodalomban látunk arra példákat, hogy olyan, mint az anya, csak jobb. És egyébként a pszichodinamikus elméletek, amelyek a függőséget magyarázzák, erre most nem fogok részleteiben kitérni, de javarészt egyébként azt támogatják, hogy ez egy kapcsolatpótló valami, hogy ez egy kapcsolathelyettesítő valami, egy kontaktus helyettesítő valami, egy pótlólagos valami, ami egy kapcsolat hiányában alakult ki. Ez az egyik része. A másik része, hogy kinek nehezebb, hát szerintem ezt nem az én tisztem eldönteni. Egy szerről lemondani sem feltétlen csupán annyit jelent, hogy az egyén megvonja magától az adott pszichoaktív szert, mert hogy aztán meg kell tanulnia nélküle menedzselni a mindennapokat, meg nélküle menedzselni az addig ilyetén módon kezelt problémákat. Tehát, hogy szerintem nem redukálható ennyire a szerről való lemondás. És hogy egy egyénhez való kapcsolódás a kodependencia révén, én sosem állítottam azt, hogy feltétlenül le kell mondani az egyénről, hanem le kell mondani, azt gondolom, azokról a működési elvekről, amelyekkel ez a kapcsolat fenntartható. Aztán, hogy ez a kapcsolat életképes lesz-e nélküle, az egy más kérdés. Nagyon sokszor megkapjuk azt a vádat, hogy mi arra bújtogatjuk a hozzátartozót, hogy lépjen ki a kapcsolatból.
Komment 4.
Ugye? Elébe mentem. Hogy hagyja ott, hogy nem tudom, csapja rá az ajtót. Eszembe jut egy példa, amikor a szenvedélybeteg gyermek szülője azt a panaszt fogalmazta meg, hogy rengeteg pénzt kicsal belőle a gyermek, nem tudom, tehát ilyen napi irreális összegeket, mert hogy ő éhes. És hogy hát azért ez látható volt, hogy valószínűleg ez az összeg ez máshova kerül egy aktív szerhasználó esetében, és azt javasoltuk a szülőnek, hogy oké, tárazzon be otthon hideg élelemből, a közel 20 éves gyermeknek, ha úgy van, adjon reggel 8 szendvicset, csomagoljon, készítsen, és hogy nem arról van szó, hogy a szeretetet vonja meg ez esetben, vagy a gondoskodást vonja meg, mondjuk a szülő a gyerektől, hanem egész egyszerűen leleplezi azt a helyzetet, amiben a szerhasználat főszerephez jut. Nem megy bele egy játszmába. Azért 8 szendvicset nehéz pénzé tenni, viszont napi 9000 forintnak elég egyértelmű a sorsa egy ilyen helyzetben.
És tényleg elé mentél a komment 4-nek, ami ugye még segítői csoportokban, értem ez alatt az ilyen online zárt csoportokat, ennyi idézhető ezekből a csoportokból, hogy mentsd magadat, az első. Leírja valaki a történetét, a helyzetét, felismerhető akár valaki hozzátartozó, akár konzultánsként, hogy itt milyen dinamikák vannak, amennyire egy leírásból ezt megengedheti magának az ember, hogy itt és most valamit erről gondol, és akkor nagyon gyakran az az első jó tanács, hogy menekülj. És ezért jut eszembe az, hogy egy hozzátartozó, aki, ahogy mondod, adott az az emberrel egy fenntartható, egyenrangú, intim kapcsolatra törekszik, vagy szeretne, ahogy ő azt ott és akkor el tudja gondolni, az megkapja az első üzenetet egy ilyen helyzetben, hogy fuss, akkor az rögtön meghívhatja benne a félelmet is, hogy hiszen azt mondtad az elején a beszélgetésnek, hogy na de milyenek a B-terve, tehát hogy nincs még készen a B-terv, hogy mi van ezen kívül, a megmentő szerepen kívül, de közben kapok egy felszólítást a hozzám hasonlóktól, hogy fuss, ami neki most a fussa semmibe jelenti. És hogy akkor hol van az a pont, amikor elindul egy konzultációs folyamat, és fölismerődik nyilván az érintetben, hogy itt és most mindent megpróbáltam ebben a helyzetben, és mégsem. És úgy tűnik, hogy ez nem az a kapcsolat, ahol egyenrangú kapcsolat lehet, hiszen ugye pont az, amit a 3-as kommentben volt, hogy úgy így könnyen ránthatja az embert az, hogy a másikkal azért vannak olyan érzése, amiket lehet, hogy nem tud leírni, vagy megragadni, vagy nem akar azokat most a funkciális, diszfunkciális tengelyen valóban tenni, de erősen vissza tudja rántani. Tehát hol van az a pont, amikor az van, hogy mindent megpróbáltam, de innen el kell mennem. Tehát hol látja a megmentő, hogy most már nem megmentőként próbálkoztam, és mégsem működik?
Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor szerintem a hozzátartozókkal folytatott munka az az öngondoskodás tanulásáról szól. És hogyha ennek az az ára, hogy az addig, nem tudom, lyukas hordóban hordott vizet leteszem, akkor ez az öngondoskodás eszköze. Szerintem valahol erről szól a hozzátartozói csoport is általában, bár hozzá kell tennem, hogy szerintem most egy nagyon turbulens időszak van szakmai értelemben is ezen a téren, tehát nagyon sok szakember nagyon sok vélét kommunikál hozzátartozókról. vedd rá, hogy kerüljön ellátásba, mentsd meg, ne őt mentsd meg, magadat mentsd meg. Tehát, hogy nagyon sokféle párhuzamos üzenet és párhuzamos marketing fut egy időben, és azt gondolom, hogy nem könnyű ebben elboldogulnia egy hozzátartozónak, amikor komoly morális kérdéseket is vet fel ez az ő részéről is. Meg hát azt gondolom, hogy a szakma részéről is, hogy mi az, amit reálisan fel tudunk kínálni egy hozzátartozónak. De én valahogy erre az öngondoskodásra úgy gondolok, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy páros lábbal rugunk a szenvedélybetegbe, viszont hogyha a hozzátartozó jóllétének az eszköze és az egy út a jólléthez, hogy határokat szabjon, akkor ezt nem azért teszi, hogy a másik féllel kiszúrjon. Tehát a hozzátartozókkal folytatott munkában az én véleményem szerint a hozzátartozó a főszereplő. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy lehet ezt a mozit úgy nézni, hogy a szenvedélybeteg a főszereplő, de lehet ezt a mozit úgy is nézni, hogy a hozzátartozó a főszereplő. És amikor hozzátartozókkal dolgozom, akkor ez utóbbi történik.
Mit jelent így határt húzni, hogyha ilyen életképszerű jeleneteket kellene most elképzelnünk, akkor milyen képeket festesz fel, ahol nagyon gyakori, hogy na ezek a határhelyzet húzó szituációk, és erre ilyen és ilyen gyakorlatok vannak, és technikák, és más irányba el lehet mozdulni.
Hát ami nagyon tipikus, az ugye az anyagi támogatás. Hogy mi az, amit finanszíroz a hozzátartozó. Mi az a gondoskodás, amit akár ilyen anyagi vagy materiális értelemben megad. Mi az, ami fenntartható egy ilyen helyzetben. Ugye tipikusan szülő és gyerek kapcsolatában. Mi az a, mondjuk egy párkapcsolaton belül, mi az a helyzet, amire azt mondja a partner, hogy nem megyek veled erre is erre a családi rendezvényre, mert tudom, hogy mi fog történni, és én ebben nem vagyok partner. És hogy ez egy olyasfajta határhúzás, aminek nem az a cél, hogy én kiszúrjak a másik félel, hanem egész egyszerűen egyfajta önvédelmet gyakorolok. És hogy ezt egyébként, és azt gondolom, hogy sokan ezt kommunikáljuk a hozzátartozó felé, hogy ezt lehet halkszavúan is megtenni. Ugyanakkor jó esetben ez mégiscsak az ő érdekét fogja szolgálni, azzal együtt, hogy ez egy nagyon konfliktusos műfaj. A határszabás egy nagyon konfliktusos műfaj. Nem fog ennek örülni a másik fél. Ha én megbontom az addigi játékszabályokat, ennek nem fog örülni a másik fél. Nem fogja érteni hirtelen, hogy mi történik. De mégiscsak az történik, hogy én kilépek a játszmából.
Vissza fogok térni most ez a gondolathoz, mert nyitottál egy zárójelet a beszélgetés, mert nem volt tervezve ez a marketing szöveg gondolatra. Sok ilyennel találkozok én is, és néha az a megélésem, hogy a hozzátartozónak borzasztó sok munkát adnak ezek a felszólítások. Tehát, hogy és most nem emelünk ki egyetlen egy irányt, de hogy van egy hozzátartozó, aki problémával és küzdés bajban van, és ekközben olyan szintű érzelmi, kognitív, technikai, ezt csináld, így csináld, ha nem így csinálja, akkor helyette csináld ezt, hogyha letetted a vacsorát, de ittasan érkezik meg, akkor erre úgy reagálsz legközelebb, hogy a végére ott tart, és hogy mikor végignézi ezeket a tartalmakat és technikákat, akközben újra nekem néha az a megélésem, persze lehet, hogy a projekció, amit most beszélek, hogyha én lennék a hozzátartozó, akkor újra már megmentőbe lennék, mert már megint nem rajtam van a hangsúly, hanem ahhoz, hogy hogyan tudom én jobban csinálni ezt a folyamatot. Tehát amit most mondtál, ezt az öngondoskodás, és én azért mosolyogtam, ezt nem látták a hallgatók, mert mintha így újra levegőt kaptam, hogy ez erről szól ez a folyamat, és nem arról, hogy egy ilyen napi 0-24-be ellenőrizzem magamat, hogy jól küzdök-e a társfüggőségemmel úgy, hogy őt közben olyan magatartások megtételére terelem, ami egyébként nem áll szándékában itt és most.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és a hozzátartozók számára sokszor feltesszük azt a kérdést, hogy most azért mond nemet, mert ez egy szívből jövő nem, vagy azért mond nemet, hogy úgy manőverezzen, hogy erre majd a szenvedélybeteg az ő igénye szerint reagáljon. Mert valahogy szerintem az utóbbiban nagyon-nagyon könnyen lelepleződik a hozzátartozó, és általában megbukik a mutatvány. Ha ez egy szívből jövő nem, ami azért fogalmazódik meg, mert nekem itt és most tudom azt mondani, hogy ebből elég volt, vagy hogy ehhez tudok asszisztálni, ehhez már nem, akkor az általában egy ilyen egyenesen kommunikált és célba érkező üzenet. De ha ez egy manőver, akkor előbb-utóbb ez valahol megbukik. Én valahogy ezt látom.
És hogyan kapcsolódik ez a marketing térhez?
Én ezzel mélyen egyetértek, amit mondtál, hogy valahogy arra idomítanánk a hozzátartozókat, hogy csinálják ezt csak egy picit ügyesebben. És hogy szerintem ezzel abban a felelősségben erősítjük meg őket, ami nem feltétlenül az ő vállalukon kellene, hogy nyugodjon. Kvázi a megmentő szerepben edzük őket tovább. Nekem valahogy ez a radikális véleményem van. Látok ugyanakkor olyan számomra szimpatikus gyakorlatokat is, amelyek a hozzátartozót segítik abban, hogy jól kommunikálják a saját nehézségeiket, és ha ez elég ahhoz, hogy a felépülés felé motiválja a szenvedélybeteget, az tök jó. De hogy valójában ezek a technikák, vagy legalábbis vannak ilyen technikák, amelyek a hozzátartozót megint csak az asszertív kommunikációban segítik, a saját sérelmek, a saját nehézségek, a saját elakadások, a saját határok kommunikálásában. Tehát ebben az esetben a hozzátartozó egy-egy szám első személybe beszél magáról. Hogy erre van-e input a szenvedélybeteg részéről, az megint egy más kérdés, de mégsem arról van szó, hogy nekem, mint hozzátartozónak kell idomítanom a szenvedélybeteget, és az én hozzátartozói felvértezettségemen múlik az, hogy ő változtat-e, vagy sem.
Mondtad a kifordulást, amikor elmondjátok, hogy itt valójában itt öngondoskodásról van szó, és önvigyázásról van szó, és egy öntanulásról van szó, és akkor az első reakció erre, ez a kifordulás. Nem beszélhetünk ebben a podcastban általánosságban, de vannak jellemző mintázatok, és hogy a kifordulás mögött, a mögött mi van, és csak azért kérdezem ezt így, hogy esetleg hátra tudunk segíteni azoknak, akik kifordulnak, de valójában maradnának. Uh-huh. De még azt sem biztos tudják, hogy miért fordulnak ki, csak nagyon kiviszi őket valami.
Én azt látom, hogy az tántoríthat el sok hozzátartozót, hogy beleragadnak ebbe a szerepbe. Hogy továbbra is az élvez prioritást, hogy hogyan lehet a szenvedélybeteget megjavítani. És amikor elhangzik az, hogy ez az, amiben nem tudunk segíteni, akkor ott bezárul az ajtó. Viszont amiben tud egy ilyen csoport segíteni, vagy akár egy szakember segíteni, az, hogy ő hogyan tud másként jelen lenni ebben a helyzetben. Ő hogyan tud olyan kérdéseket és aztán válaszokat megfogalmazni, amelyek rávonatkoznak. Ő hogyan tud a helyzethez mérten jól lenni. És itt kétszer aláhúzom, hogy a helyzethez mérten, tehát azt senki nem vitatja, hogy ez egy nehéz helyzet. Én nem nagyon szoktam hozzátartozói csoportban ezt a szót használni, hogy társfüggőség vagy kodependencia, mert azt látom, hogy sokan felcímkézve érzik magukat ezáltal. Sokan tiltakoznak az ellen, de hát nem én vagyok a beteg. A férjem, feleségem, gyerekem, akárki ma beteg. És hogy én senki nem fogok ebbe a beteg szerepbe bele tuszkolni, vagy belepréselni. Szerintem érdekesebb az, hogy hogyan tud valaki önmaga felé fordulni, vagy önmaga számára is azokat az energiákat, azt a fajta gondoskodást megadni, amit ez idáig kifele irányított.
Ez azt is jelenti, hogy a konzultációban, a gyógyulásban, a változásban, a felépülésben, és direkt használom ezeket az egymástól vesszővel ellátott, van, aki számára szinonímaként használt fogalmakat. Szóval, hogy olyanokkal is nem csak, hogy kell, hanem lehet, és miért ne dolgozni, akik magukat, függetlenül, hogy erről egy külső, harmadik, negyedik, ötödik szereplő mit gondol, de nem függőként tekintenek magukra, még csak nem is az enyhébb, kevésbé sok előítélet tapadó, szerhasználati zavarral küzdőként tekintenek magukra, hanem akiknek problémájuk van, jelesül itt egy hozzátartozóval, aki maga szenvedélybeteg. Tehát, hogy a konzultációban igenis helye van annak, hogy az öndefinícióhoz való jogot, függetlenül, hogy ez egy olyan csoport, ami mondjuk függőkre van eljárásilag szabva, de hogy akkor, hogy maga nem úgy tekint, akkor nekem konzultánsként nem az a fontos, hogy én minek látom, vagy mások minek látják, vagy ezek a dinamikák, amiben ő van, annak milyen leírása tudományos, hanem az, hogy ő hogyan definiálja magát.
Ezzel kapcsolatban megint csak így a saját hitvallásom alapján tudok válaszolni, mert hogyha más ülne most itt, valószínűleg más választ kapnál erre. Én személy szerint azt gondolom, hogy ha valaki segítséget kér, az egy tök jó kiinduló pont. Akkor már az első fontos lépést megtette. Nem kell, hogy azzal a szakmai tudással rendelkezzen, amivel a vele szemben ülő szakember. Nem kell, hogy ismerje azokat a fogalmakat, amiket a vele szemben ülő szakember ismer, vagy nem kell, hogy megfeleljen annak a típusú öndefiníciónak, amit esetlegesen elvárhat tőle a szakember. Az a fontos szerintem, hogy ő mit fogalmaz meg problémaként. Ha neki az a probléma, hogy a férje felesége iszik, akkor innen indulunk el. És aztán lehet, hogy ebből lesz majd egyfajta ilyen visszairányított figyelem önmaga felé. Lehet, hogy soha az életben nem fog találkozni ezzel a szóval, hogy kodependencia, és szerintem ez sem tragédia. Lehet, hogy önmagára hozzátartozóként fog gondolni, vagy ezt fogja egyfajta öndefinícióként képviselni, de szerintem ez is tök rendben van. Tehát, hogy valahogy onnan a startvonalat ő jelöli ki. Ami számára problémát jelent, onnan tudunk elindulni. Ezzel együtt nem tudunk irreális célokban asszisztelni, tehát, hogy én valószínűleg nem leszek fegyverhordozó abba, hogy hogyan mentsük meg közösen a hozzátartozót, de valahogy a kiinduló pont az mégiscsak tőle származik. Szóval szerintem az egy őrült magas küszöb, hogyha mi úgy várunk hozzátartozókat, hogy ők meldöngetve kodependensként definiálják önmagukat. Szerintem ez nem reális, és hát innen szép nyerni közben meg. Úgyhogy ezt semmiképpen sem tartom egy ilyen... Hát talán úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy ilyen szakmai elitizmus.
Mert a szavakat mondtad az irodalom kapcsán, és hogy mennyi minden múlik a szavakon, hogy amikor az abszinencia szót ugye kiejti az ember a száján, főleg, hogy ez egy konzultáns, vagy addiktológus, vagy pszichológus szakmai apparátusából jön elő, akkor a befogadóban, és most én saját élményes függőként, felépülő függőként is beszélek, gyakran hát jönnek az abszinenciával kapcsolatos képzettársítások, amelyeknek ugye az a jelzetességük, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy milyen, hiszen ugye soha nem volt, vagy legalábbis jó ideje nem volt. De egy félelmetességként hat, hogyha az abszinenciára valaki úgy érkezteti meg. Az abszinencia az azt jelenti, hogy teljes leállás. De hogyha az abszinenciára azt a szót használom, hogy az a saját magamhoz való kapcsolódásnak az erősítése, hogy annak az eszköze, akkor ezzel nem azt mondom, hogy van súlyos szerhasználati zavarból, enyhe, majd pedig rekreációs szerhasználatból megérkezés, hanem azt mondom, hogy az abszinencia annak az nem egy félelmetes valami, hanem egy barát, még talán aznak a barátságban, hogy magamot hoz közelebb kerüljek. És amikor ezt a kifejezést használom és gondolom el magamra, akkor az egész így bepuhul. és ez uh-huh. egy barátságossá válik. És ezzel ugye nem azt mondom magamnak, hogy van abszinencia mentességen kívül is élt, hanem azt mondom annak, hogy az abszinencia az nem egy félelmetes valami, hanem az egy nagyon sok kincsel, érdekességgel, kíváncsisággal teljes dolog. És szerintem ilyen értelemben sok múlik, hogy a szakmai apparátus az mennyire tud egy picit irodalmizálódni is, és nem ilyen szigorúbbá válni.
Igen, én is azt gondolom, hogy hogyan lehet elérhetővé tenni ezeket az üzeneteket, vagy befogadhatóvá tenni. Az abszinenciáról én egyébként azt gondolom, hogy ez tud félelmetes lenni, és hogy ezt ér el gyászolni a szerhasználatot, meg ér azt gondolni arról, vagy erről, hogy ez egy megfosztottság, hogy ez egy kifosztottság. És sok esetben ez az első időszak velejárója, de aztán ez meg tudja mutatni más arcát. És hogy igen, ez leginkább lehetőség, meg leginkább sokfajta kísérletezés, aminek mentén egy ilyen élhető élet, meg egy jobb életminőség elérhető. Szerintem velejárója ennek a gyász is, de hosszú távon meg mégiscsak azért tudnak sokan szerencsére évtizedek után is abszinensek maradni, mert hogy nem ez a gyász az, ami dominálja a szermentességet, hanem sokkal inkább a lehetőség és az újfajta minőségekhez való hozzáférés.
Nagyon egyetértek. Ha már a szavak, hogy mekkora tétjük van, a Tóth Andrással közösen jegyzett könyvetek, Vízből Katicát, kérdés, hozzátartozó jelenlét a függőségben. Rögtön az elején, illetve nem az elején, a vonatkozó fejezetekben a társfüggő helyett az együttfüggő kifejezést javasoljátok. Kíváncsi vagyok az indoklásra.
Egyrészt ez nem feltétlen, vagy nem kizárólag itt saját kútfőből jön, mert hogy ez a kódependens kifejezés is arra utal, hogy együtt vagyunk dependensek. És hogy ehhez kanyarodtunk vissza, arra próbálunk megutalni ezzel, hogy valójában a függőség az olyan, mint egy színdarab, amiben többen játszunk együtt, amit többen tudunk színre vinni, vagy színpadra vinni, és mindketten kellünk ahhoz, hogy ez működtethető legyen. Ki így, ki úgy járul ehhez hozzá, és hogy mindkét félnek az erővonalai, azok tulajdonképpen a szenvedélyszer irányába mutatnak, vagy azért, mert a függőfél a szenvedélyszer beszerzésére törekszik, vagy azért, mert a hozzátartozó mindenáron ezt meg akarja akadályozni, de hogy mégiscsak ez az összetartó kapocs egy ilyen dinamikába. Tehát, hogy tulajdonképpen együtt függünk, együtt tartjuk fenn ezt a játékot, ha úgy tetszik.
És itt a szülői társfüggőséget hoznám be ebbe az együtt fenntartjuk ezt a játékot kérdésében, és akkor komment 5, hogy a társfüggőség, amikor az embernek, a kommentelő, ahonnan hozom most ezt, ezek nyilvános kommentek, tehát nem valakit szégyeníteni akarunk, hanem jellemző kommentek, a társfüggőséget valahogy mindig felnőtt korba teszi. Az első mondatom, hogy te nem vagy társfüggő, jellemzően felnőttek szokták ezt elbeszélni, ezeket a diskurzusokat. És akkor egy picit, hogyha beszélnél a szülői társfüggőség és a felnőttkori nem szülői társfüggőség, hogy ennek vannak-e olyan különbségek és hasonlóságok, amelyeket érdemes tudni, hogy aztán a felismerés is meglegyen, hogy itt feladat van most.
Hát, hogy amikor a szülő kerül társfüggő pozícióba egy szenvedélybeteg gyerek mellett. Hát ez egy érdekes és egyébként elég gyakori kérdés, és hogy nagyon sokszor szerintem párban jár azzal, hogy egy felnőttkorú gyerek akár, vagy egy késős erdülőkori gyerek az életkorának megfelelő skatujába kerül-e. Tehát, hogy el tudom-e fogadni azt, hogy felnőtt a gyerekem, el tudom-e fogadni azt, hogy ha ő hibázik, akkor annak a felelősségét ő viseli. Ugyanez egy késős eldülőkori gyerek esetében. És nyilván minél fiatalabb egy gyerek, annál kényesebb kérdés ez, meg annál több minden befolyásolja ezt, hogy meddig tart a szülő felelőssége, hogyan lehet határokat szabni, lehet-e határokat szabni, de hogy valahogy ezt a felnőtté válás kérdését hogyan kíséri végig a szülő, valahogy szerintem ez is magva ennek. De hát azért látunk olyan 40 éves pici fiúkat, akiket anyu még aktívan, anyagilag támogat, meg kitakarít helyette, meg főz rá, miközben van egy tartós szerhasználat, és hogy akarva akaratlanul, de megsegíti mindezt egy ilyesfajta szülői jelenlét, vagy egy ilyesfajta attitűd. Tehát, hogy a leválás kérdése is valahol így benne foglaltatik ebben.
Itt a szülői segítségben, nek a háttérében az lehet, hogy amiket beszéltünk, hogy helyzetbe hozza saját magát, tevékenységbe, megoldóba hozza, és lehet a mögött ez az is, hogyha szerfüggő a hozzátartozom, jelesül a fiam, most saját nevem, nem a saját nevemben beszélem, mert csak magamra veszem ezt a megfogalmazást, akkor az meghívja bennem, mint szülőként a szégyent, a jó anyai, rossz apa vagyok dolgot, és akkor különösen ezt a megmentőt, ezt elkezdem hatványozni. Tehát tulajdonképpen a saját szégyenemmel kellene dolgoznom ahhoz, hogy oda tudjak segíteni.
Hát sokszor porondra kerül ez a jó anya vagyok-e kérdés. Nagyon sokszor látom azt, hogy a szenvedélyi beteg fél is operál ezzel. Tehát az a manipuláció tárgya, hogy te ezt meg ezt nem tetted, megértem gyerekként. Kvázi most úgy tudsz törleszteni, hogy kiszolgálod a függőségemet. És hát ha valami, akkor ez tényleg nyomógomb a bűntudathoz. Uh-huh. Ami azt is maga után mondja, hogy a szülő belemegy a játékba, és ettől a bűntudattól vezérelve asszisztál a függőséghez. Anyagilag így, úgy, amúgy, akár kéretlen gondoskodás árán. Úgyhogy igen, ez szorosan együtt jár valószínűleg ez a két kérdéskör.
Az előző adásunkban, a társ függőséggel foglalkozó nyitó blogban egy férfi vendégünk volt, és nem arra a műsorra utalunk vissza, hanem hogy szokták a szakmán belül a nő, illetve a férfi függők között helyzetükből adódóan különbséget tenni. A férfi társfüggő, nem azt kérdezném, hogy az milyen, de hogy mennyiben más a férfi társfüggő azoknak az érzelmi, vagy helyzetek, vagy kognitív helyzetek, vagy egzisztenciális helyzetek, ahonnan a férfiak, amivel inkább a férfiakra jellemző, vagy jellemzőbb. Hiszen, ahogy utaltad, nem kifejezetten, nem csak nőkre jellemző, leginkább nőkre jellemző, de hogy a férfi társfüggő más-e, mint a női társfüggő.
Hát az első, ami eszembe jut, hogy sokkal nehezebben kér segítséget. Én legalábbis, ha így visszagondolok arra, hogy hány férfivel találkoztam hozzátartozói csoporton, lehet, hogy egy kezemen össze tudom számolni, de kettőn maximum. Nehezebben kér segítséget, nehezebben vállalja fel az ezzel járó tehetetlenséget, a helyzetből adódó fájdalmat, veszteséget, az érzelmi kapcsolódás ellehetetlenülését. Előfordul az is, hogy a legkézenfekvőbb válasz, és most nem általánosítani akarok, inkább csak azt mondom, hogy láttam ilyet, de az az agresszió. Tehát, hogy találkoztam olyan helyzettel, ahol mondjuk fizikai agresszióra sor került. Tehát, hogy a szenvedélyi beteg fél irányába. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon látens réteg, nagyon nehezen elérhető csoport a férfiak, akik társfüggők, de mindeközben nagyon hasonló eszközökkel operálnak ők is. Tehát a megmentés, a büntetés, annak a látszatnak a fenntartása, hogy itt tulajdonképpen minden rendben van, ez egyébként egészen hasonlatos ahhoz, mint amikor egy nő válik társfüggővé.
Mondtál még egy érzést a korábban, az pedig a harag volt. Uh-huh. Ez a harag az, ami a kétségbeesésnél említetted, hogy amikor megérkezik a hozzátartozó egy ilyen foglalkozásra vagy foglalkozás sorozatra, és ez a harag, ez kire irányuló harag?
Hát ez a harag, ez a szenvedélybetegre irányul, és ez nagyon nehezen felvállalható. Hiszen haragudhatok-e én a gyerekemre, haragudhatok-e én a társamra, haragudhatok-e anyámra, apámra? Ére ilyet, mikor egyúttal őt kiszolgáltatottnak is látom. Lehet-e haragudni egy kiszolgáltatott személyre? És hát szerintem erre az a válasz, hogy lehet. Mert hogy a harag mellett sok minden megfér. De szerintem az egy ilyen nagyon fontos pillanat, amikor megengedi magának a hozzátartozó azt, hogy a haragot is megélje.
A félelem az sokszor arra irányul, hogy hogyan lehet úgy haragudni, hogy közben nem veszíti el azt, akire haragszik. Hiszen ezt a kettő érzést egy időben fenntartani, főleg olyan viszonyokban, ahol a mindent vagy semmit, a fekete és fehér, az intenzív, de nem intim viszonyok a jellemzőek, ott hirtelennyében elgondolni azt, hogy hogyan tudok haragudni úgy, hogy közben még szeretek is, meg tudom érteni, hogyha ez nehezen megy, ugye?
Nehezen megy, de valahogy ezt a haragot én azt gondolom, hogy nem... Tehát nem tudjuk egy ilyen joystickkal irányítani, hogy van vagy nincs, vagy kicsit van, vagy kicsit nincs, hanem ez generálódik a helyzetből adódóan, és ezzel vagy szembesülök, vagy nem, vagy kifejezésre juttatom, vagy nem. Az egészséges kapcsolatok egyébként elbírják azt, hogy haragudjunk egymásra. Csak valahogy úgy vagyunk szocializálva, szerintem talán nem túlzó azt mondom, hogy szinte mindannyian, hogy nem nagyon vannak jó eszközeink a harag kifejezésére. Hogy valahogy ez az az érzés, ami nem éri be annyival, hogy két mondattal elintézem, hogy én haragszom rád.
Pont ezt akartam kérdés, anélkül, hogy felállítanánk egy ilyen konzultációs teret most, de hogy ebben a műsorban igyekszünk segíteni a hallgatóknak, hogy hogyan kell a haragot megélni. Ezt nyilván ezt a kérdéssel találkoztál, vagy ez van egy ilyen tekintet, amikor az ember nem mondja ki, de látszik, hogy igazán most azon matad, hogy hogyan kell ezt csinálni. Akkor mit mondasz, hogy hogyan kell a haragot megélni?
Hát nyilván azért ilyenkor beszűkül a mozgástér, de szerintem ami egy ilyen kvázi univerzális megoldó kulcs lehet, hogyha én arról kommunikálok, hogy miért haragszom, hogy miből fakad az én haragom, hogy született meg az én haragom, hogyha ezt megpróbálom én közlésekbe átfordítani. Hogyha nem a másik felett címkézem fel, hogyha nem a másik tér felén pattog az én labdám, nem a másikat minősítem, hanem megpróbálok arról beszélni, hogy bennem miért ébredt fel ez a harag, akkor az nehezen megvétózható, és hogy szerintem, vagy hát erre próbáljuk bújtogatni a hozzátartozókat, hogy próbálják meg ilyen én közlésekbe átfordítani az érzéseiket, mert hogy az nem, tehát hogy abban nem nagyon lehet kifogást találni, te nem nagyon tudod megcáfolni azt, hogy én haragszom rád, és hogy én mit érzek most pillanatnyilag, mert ez az én érzésem, ez bennem fogant meg. És hogy innen már el lehet egy kommunikációt indítani egy ilyen egészségesebb irányba is, viszont ha én mindenféle jelzővel aggatlak fel téged, akkor ott valószínűleg hamar lukra futunk.
Tehát a harag megélése az nem egy nagy dolgot kell amögé képzelnünk, valami felrobbanásszerű helyzetet, hiszen ugye a haraghoz gyakran az az asszociáció, valamit maga az érintett, mint szenvedőféle el szenved, az ugye az gyakran nagyon agresszió, amit. Hanem a harag megélése idézőjelben csak annyit jelent, hogy elbeszélem azt az érzést, ami most bennem van, amit a másik fél okozott. És itt és most csak ennyi a harag, és nem kell valami nagyra gondolni, pont az jelenti a befeszülést, hogyha valami nagy dolgot tulajdonítunk, ahelyett, hogy csak arról szól minden, hogy ami bennem van, jó vagy rossz, öröm vagy düh, azt itt és most megfogalmazzam.
Hát lehet, hogy le kell még futnom egy szigetkört mellé. Tehát, hogy a haragnak ez a fajta töltete, az nem biztos, hogy a szavakon keresztül.
Tehát nem is biztos
távozik.
Az azonnaliság erre
igen,
a jó megoldás akkor.
De semmiképp sem egy elhallgatandó érzés. De pont ugyan érzés, mint bármi más. Valahogy azt is gondolom, hogy arra vagyunk szocializálva, hogy nem ildomos ezt érezni, nem ildomos haragudni, de közben ezt nem nagyon tudjuk megválogatni, vagy nem nagyon tudunk ennek megállt parancsolni. Le tudjuk nyelni a gombócot a torkunkban, de ez meg nem annyira szerencsés a kapcsolataink szempontjából sem, meg saját magunk szempontjából sem. Szóval előbb-utóbb visszanyal a fagyi.
Itt azt is mondtad, hogy a harag megélésének módja amellett, hogy én közlés és érzés közlés, annak a tanulása is, hogy ennek mikor van tere és ideje. Tehát, hogy ha kell, akkor Margit sziget futással tudom én kontrollálni a saját érzéseimet, és az sem mindegy, hogy a szenvedélybeteg hozzátartozónak mikor adom át az érzésinformációmat.
Hát szerhatás alatt semmiképp se javasolt. Azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor a szerrel beszélgetsz, nem a másik féllel. Tehát, hogy azért érdemes megtalálni azt a pillanatot, amikor józan az illető, és van arra a bemenet, hogy én mit szeretnék közölni vele.
Akkor mondok egy ilyen félelmet, hogy akkor nagyon jó hangulatban vannak a felek, tehát, hogy nagyon jól működik a vasárnap délután, élmény van, program van. És akkor most kinyissa ezt a kérdést, hogy milyen volt a csütörtök neki, vagy a péntek, mert most itt van ennek a tere, amit mondasz is, hogy ez itt egy biztonságos térnek tetszik, hiszen jól érezzük magunkat, fogjuk egymást. Vagy éppenség az, most van az a tér, amikor ide, ha beérkezik a szerhasználatra vonatkozó negatív érzések, akkor ezt a mostanit is elveszíti. Na és akkor ezekből a dilemmákból hogyan lép ki? Mi az, ami elbillenti egyik irányba az érintettet?
Ha azokból a csütörtökökből és péntekekből van jóval több, amikor borsónyira összeszűkül a gyomrom, és ehhez képest megadatik egy-egy vasárnap, akkor az a vasárnap az mégiscsak egy illúzió. Mert ha jó eséllyel követni fogja egy ugyanilyen csütörtök és péntek, és hétfő és kedd, és tulajdonképpen tarthatom magam ebbe az illúzióba, de ez mégiscsak egy vasárnap délután lesz minden egyébhez képest. Ez gyakran megtörténik hozzátartozóknál egyébként, hogy ezt a pici, törékeny illúziót nem szeretnék porrá zúzni, de megteszi helyettük a rákövetkező péntek és szombat és hétfő és kedd. Tehát ha ezt mérlegre teszem, akkor hosszú távon mégiscsak akkor tudok valamit hozzátenni a dologhoz, hogyha én tisztán kommunikálom az általam tapasztalt érzéseket, élményeket.
Zárásképpen szerintem menjünk oda abba az irányba, amit már megnyitottunk két másik téma kapcsán, egy úgy tűnik, hogy megkarcoltuk a szakmai és hivatásbeli reflexióknak, ez pedig a segítők körében a társfüggőség, a segítő játszmák részeként. Szerintem erről szemben a 5-6 komment, amit idéztem, erről nagyon sok kommentet nem látunk, ezt ugye nem nincsenek ezek úgy elbeszélve, mint a előbb tárgyal diskurzusok, de tétje van viszont nagyon ennek a dolognak. Hogyan néz ki a társfüggőség a segítői viszonyokban?
Én azt gondolom, hogy a segítő szakmáknak megvan az a vonzereje, hogy általuk sterillé válunk. Ugye én is most itt ülök, beszélek nagy általánosságban dolgokról, mint egy ilyen külső szakértő, de hogy én magam ilyen érintetlen és láthatatlan maradok ebben a helyzetben. Milyen jó is ez, egyébként tényleg tök jó. De hogy hosszú távon ez azért egy ilyen játszma helyzetet is tart fenn, hogy a segítő szakembernek nem feltétlen kell a saját szennyesével foglalkoznia, hiszen ott van mások szennyese, megint csak el lehet kerülni a személyes élettérben megtapasztalt nehézségeket, problémákat, és kifele irányítani a segítés energiáit. Tehát, hogy van egy nagyon erős hívása ennek, takarásban lehet maradni, De hogy ez a szerep, ez nagyon el tud hatalmasodni akár a segítő szakemberek felett, oly módon, hogy a tényleges, nem tudom, autonómia, vagy az egyéb az életében gyakorolható egyéb szerepek is háttérbe szorulhatnak.
Ez azt jelenti, hogy egyé válik a segítői szerepével?
Hát látunk ilyet is, igen. Úgyhogy szerintem erre nagyon fontos lenne minden segítőhivatás tanulása közben is beszélni. Én például tök nagy figyelmet fordítok arra, hogy tanítok védőnőket, nem tudom, gyógytornászokat, hogy ez azért felmerüljön, vagy tudjanak róla, hogy van ilyen, hogy Helper-szindróma, mert ez legtöbbünket azért érinthet, vagy legalábbis mi vagyunk ennek a veszélyeztetett köre.
Ez azért is az, amiről beszélünk, hisz itt is termelődik egy ilyen mindenhatóság, omnipotencia tudat, ugye, hogyha valaki a klienssel mondjuk úgy halad, ahogy a kliens szándéka szerint halad, akkor azt éli meg, hogy ő képes. Viszont az a segítő, aki magára így tekint, ahogy most leírtad, a segítői társfüggőség, vagy a segítő körében lehetséges társfüggőséget, az figyeli a klienst valójában? Az figyeli a kliens helyzetét, itt és mostját, vagy úgy segít, ahogy szerinte segítenie kell?
Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy erre ilyen fekete-fehér választ tudok-e adni. Én elképzelhetőnek tartom azt, és tulajdonképpen találkoztam ilyennel, hogy igen, figyeli, de csak azt figyeli, hogy teljes egészében kifele irányul a fókusz. Tehát, hogy ezek a segítők egy darabig valószínűleg hatékony segítők tudnak lenni, aztán elképzelhető, hogy kimerül a kapacitás. De akit omnipotens segítőnek nevezünk, ő leginkább tündököl ebben a szerepben. Tündököl a saját vélt vagy valós tudásában, kompetenciájában, abban, hogy ő egy referencia személy, hogy ő megbízható, szaktekintélye az adott témának. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző a narcisztikus segítőkre, akik úgy nagyon szeretik megmondani az alaptételeket, a szállóigéket, az ilyen bevett, már-már közmondássá nemesült addiktológiai, nem is tudom, anekdotákat, vagy ilyen szólásmondásokat, és hogy mindezeknek a felkent papjaként tetszelegnek, szerintem ez is egy ilyen reális szenárió ebben a vonatkozásban.
Nagyon örülök, hogy így zártuk le, mert hogy nem ilyen vidáman, de hogy mertünk foglalkozni azzal, hogy ezek a függőségre utaló és függőssége járó jelenségek és függőségek, azok igenis a segítő szakmában is jelen vannak, és talán ne tegyünk úgy, mintha mi kívül állnánk azon a vizsgálati tárgyon, amivel nap mint nap az ember dolgozik, akár bármilyen segítőként. Ajánlom a hallgatóknak a Vízből Katicát. Ismét úgy olvastam fel, mintha ez egy kijelentő mondat lenne. Vízből Katicát? Hozzátartozó jeleit a függőségben Kamilla és Tóth Andrásnak a munkáját, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és segítségünkre voltál, hogy egy jobban értsük a társfüggőséget, és remélem, hogy mások jobban értik magukat, és ha úgy gondolják, hogy felismertek magukban, akkor címkézés nélkül de segítséget kérnek.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb ismételten a társfüggőséggel foglalkozunk, megint egy másik szögből, számítunk rátok, köszönjük a figyelmet, sziasztok!